És liturgia után, akik itt vagyunk, hallgassuk meg Ferenc atyának az utolsó elmélkedését, és utána köszöntjük őt.
Kedves testvérek, álljunk most megtalálkozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözd légy, Mária,
kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Foglaljuk el. Kedves testvérek, ez a mostani záró alkalom már nem elmélkedés típusú beszélgetést tesz, hanem Erréd atyával úgy beszéltük meg, és én magam is nagyon jó ötletnek tartom, hogy kicsit a lelkipásztori munkáról, tehát az abszolút gyakorlati életünkről is beszélünk, hiszen hát ami elő, vagy amiről szó volt előzőleg, az akkor érvényes, hogyha a köznapi életben azt valamiképpen próbáljuk hát életre váltani, és ez vonatkozik a papra is, a hitetre. Szóval mondanék egy pár szót a rendi hát, beosztásaimról. Tehát 1984-ben léptem be a rendbe, tehát jövőre lesz 40 esztendeje, és a tanulmányi évek után az első diszpozíciót én Győrbe kaptam, a Győri Gimnáziumban, és ott voltam hittanár 1990-től 2000-ig, 10 esztendőn keresztül. Abban az időben még kevesebb civil tanárunk volt, és a hitoktatás az két emberre hárult. Barnabás atya volt az egyik hitoktatója a diákoknak, a másik pedig én, és én nagyon szerettem, nem évfolyamokra volt beosztva, tehát hogy mindig az elsősöket kell tanítani. Akkor még fiú gimnázium volt, tehát nem volt koedukált a Győri gimnáziumunk, és mindig váltó rendszerben mentünk, tehát számunkra is úgy érzem, a Barnabás atya számomra, az én számomra is jó volt, hogy nem mindig azonos témát tanítottunk, hanem 1-től 4-ig, és tehát úgy számunkra is így érdekes volt, meg állandó készületet igényelt. És két osztálynak voltam az osztályfőnöke, az egyik 4 osztályos rendszerű volt, nagyon rendes, jó diákok voltak, a második pedig 6 osztályos rendszerű, sajnos ott csak 5 évig lehettem, mert akkor az asztrik főapátú csanakra helyezett, akkor kerültem a plébániára. Hát a diák évek nekem nagyon épületesek voltak, és nagyon hálát adok a jó Istennek, hogy ezt a 10 évet ott töltettem, mert ott döbbentem rá, hogy a nevelés az mindig kettős. Tehát egy felnőtt próbálja a rábízottakat, vagy az ő útjaikat egyengetni, a diákok pedig tanítanak bennünket. És ez nagyon megérlelt engem. Hát megmondom úgy, ahogy van, nagyon félve, hát az első osztályban nagyon féltem, hogy nehogy kicsúszanak a kamaszok a kezemből. Hát meg is mutatták néha hát az erejüket, mert volt nem tudom valamilyen alkalom, és kaptam egy képeslapot, aláírta az osztály, egy tank volt rajta, az volt a szöveg, hogy mikor békülünk ki. Hát nem voltunk hadban, de ugye meg kellett közelni, például mentünk a patrónába, tehát egy lányosztályjal találkozni, és mondtam, hogy öltönt hoztok. Hát nem hozunk, mert a lányok sem fognak úgy öltözni, stb. Mondta, akkor nem megyünk. Na jó, szóval ilyen ütközések voltak. Persze volt nyitótánc, szóval a lányok hihetetlen elegánsan, mondom, ott hallgattak, mint a sír, mert hogyha nincs öltöny, akkor végünk. Na jó, szóval ilyenek voltak, aztán hát jó, hála Istennek jó kapcsolat volt a diákokkal, én úgy érzem, és most is tartjuk, évente egyszer találkozunk, most már ők felnőtt emberek, ami engem nagyon nagy örömmel tölt el, mert azt is őszintén megmondom, tehát az ember nem lehet biztos a dolgában, tehát jót akar, de hogy a gyümölcs jó lesz, az csak a jó Isten tudja. Tehát, hogy jól neved, vagy például, mint osztályfőnök, tehát az az irány, amit én magamban jónak gondoltam, hogy az tényleg az élet szempontjából jó, vagy nem jó. De úgy látom, amin én lemérem, hogy család szerető emberek, mert viszonylag sok gyermekük van, tehát minden kis álmon él, és a másik pedig, hogy nagyobb részt a hitüket megtartották. Ezt én óriási dolognak tartom. Tudnélik, az a kisodródás, amit mondjuk bérmálkozásnál látunk, hogy megbérmálkoznak, és utána nem gyakorolják legalábbis egy ideig a fiatalok hitüket. Én nem tudom az ő életet, tehát nem akarom felmagasztalni a helyzetet, nehogy félreértsék a testvérek, de azért az embernek van szeme, hogy egy biztos család, vagy látom, hogy szeretik a családot, a gyermekeket, meg hívő módon élnek. Szóval ez nekem nagyon komoly visszajelzés, hogy olyan nagyot nem tévedtünk. Tehát, hogy nagyjából az az út. A második osztály, az hatosztályos volt, hatosztályos rendszerű, azt is nagyon... Ja, így visszatérve arra, hogy féltem, hogy kicsúszik a kezemből a dolgot. Megtanultam egy nagyon érdekes dolgot, hogy ugye én azt gondoltam, hogy mindig mindenben feszesen kell tartani őket, tehát inkább szigorúbb voltam, bár nem az a vasfegyelmű, de szigorúbb felfogású, mert mondom, abból könnyebb engedni. Úgy, mint a lovakat, ahogy vezetjük, tehát jobb, ha feszes kantárral indul. És voltak nagyon lázadó gyerekek. Például az egyik legjobb diák, egy nagyon jó kisportot, az elsőben felbosszantották, első osztályban valaki, jó megcsapta. Tehát fizikailag adott egy pofon neki. Jánosnak hívták, beírtam, mondtam, János, egy sanszod volt, ezt most eljátszottad, még egyszer valakit bántasz, akkor elmész a gimnáziumból. De nem bántott utána, és egy nagyon kitűnő diák lett, de azért ezek komoly dolgok, hogy ilyen gyerekkel, hogy, mert nem lehet az, hogy verekedjenek, vagy nem tudom. És akkor, szóval a lényeg az, hogy az első osztálynál próbáltam feszesen tartani, és akkor rájöttem, hogy például akik nagyon lázadtak, de keményen azért egy kamasz tud keményen lázadni, negyedikre, harmadik évfolyam, második fél évre, de negyedik szépen úgy lehiggadtak. Tehát láttam, hogy ilyen nagy kamaszos alűrök maguktól szép lassan kifutnak, tehát nem kell mindig annyira félni, hogy a fejemre nőnek, mert úgy elmúlik az a kamasz fájdalom. És a második osztályban egy nagyon picit ügyesen voltam ebből a szempontból, hogy tehát voltak kilengések, vártam, szóval nagyjából próbáltam beletanulni a dolgokba. Azt is megmondom őszintén, hogy egy kicsit fájdalmasan éltem meg, hogy érettségi előtt el kellett adni a gyerekeket. Egy-két szülő ezt úgy is értelmezte, hogy mert nem csak engem helyeztek akkor el, több rendtársunkat, hogy cserben hagytuk a diákokat, erről szó se volt, de ezt viselni kell, ezeket a dolgokat, ami nem nagyon fedi a valóságot. De ez a második osztály is nagyon jó kis osztály volt, és ők is, van egy mag, akik nagyon összetartanak, azt hiszem Dunakeszin lakik 6 vagy 8 osztálytárs, érdekes módon, hogy oda csoportosultak, teljesen véletlenül, és nagyon összetartanak, a kurzió mozgalomban benne vannak, család, közösségük van, tehát egy osztály tovább őrzi ezt a diák barátságot, szóval az a nagyon, az előző osztálynál azért ilyen szoros közösség nincs, de érdekes, a második osztálynál véletlenszerűen így alakult, hogy Dunakeszin sokan laknak, és összetartó kis közösség. Az a bizonyos Szabolcs is, akit mondtam, hogy a krediteket nehezen, szerintem ő is benne van ebben a családcsoportban, és ott most már hát gyerekei vannak neki is. Na, szóval így teltek a gimnázium évek. Ami még nagyon érdekes és nagyon szép volt, és nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy a gimnáziumból nyáron el lehetett, meg el kellett menni. És már úgy értem, hogy a diákokkal túrára, kerékpártúra, kirándulás, és most plébánosként nagyon szűk a mozgásterem, ilyen szempontból magyarul sehova nem szoktam menni, szóval így jelzem a szűkösségét a dolgoknak. És hát, hogy én is be tudtam az országot járni, a középkori templomainkat, és az nagyon jó érzéssel tölt el, hogy nagyon értékes helyeken jártunk. Tehát én úgy érzem, hogy ilyen nyári alkalmakkor is olyan jussot kaptak a gyerekek, tehát olyan szellemi, kulturális dolgokat, amiket a családjukban tovább tudtak vinni. Tehát volt arról élményük, hogy nem tudom, egy mánfai templomot megnéztünk, ott miséztünk olyan helyeken, ami bennem is nagyon mélyen él, és sok kerékpártúrát szerveztünk, gyakorlatilag az Alföldön kívül ott egyszer voltunk, de bejártuk az országot. Van is egy térképen, ahol filccel behúzogattam, és magam is meglepődöm, hogy én annyit le tudtam tekerni kerékpárral. Hát ott is volt egy-két élmény. Az egyik diák, a Tamás, Trang Tamás, egy nagyon jó kisportolt, kemény gyerek volt, és ugye Akteleki részen voltunk, hát ott vannak azért lejtők, és mindig elől mentem, mondtam, meg ne előzzetek. Betartották a szavukat, én lementem, és néztem, hol vannak. Tehát kiváltak, hogy utána gyorsan lefogjunk. Hát, és akkor ez a bizonyos Strand Tamás, valamelyik kanyart nem tudta bevenni, de egy sportos srác volt, meg olyan jó kötésű, tehát nem vékony csontos. Lényeg az, hogy nem tört el semmi, csak egyik kezem kis új, a leg probléma. Meg hát azért megrázta az ütközést, de ott a határ mentén mentünk, közvetlenül. És nem tudtam mit csinálni, tehát a következő nagyvárosba mentünk az orvoshoz, nézzék meg, azért egy esés, nem akármi. Hát az orvos engem lehordott, hogy hogyan merem én, hogy még visszaült a bicikliről, mondom, mit csináljak? Akkor nem voltál mobiltelefon, meg semmi. Egy kocsma volt, nem tudom, melyik faluban. Hát mondom, mit csináljuk? Mentünk. Jó, hát, és akkor a kezét valami sínbe, így betették, de nem volt. És akkor kérdeztem Tamás, hát szólunk a szüleidnek, itt a plébánia, ott maradsz, addig jönnek, nem ő, és végig is hajtott. Tehát voltak azért ilyen helyzetek, de nagyon-nagyon szép kirándulásokat tettünk. Egy kicsit nekem, hát nem mániám, de ezen nagyon rajta voltam, mert akkor még szombaton volt tanítás, és a gyerekeknek én úgy éreztem, hogy jó, hogyha nincs túl szabad idejük. Ez is nagy tanúság volt. Könyörögtek, hogy végre egyszer ne legyen program. Jó van. Akkor mondtuk, hogy rendben van, nem lesz. És akkor nézzük, fekszenek az ágyon. Mondom, te jó Isten, hát ez így nem jó. De ez csak egyszer volt. Ugye, ők akarták azt, hogy semmi ne legyen, de igazából nem tudták értékesen kitölteni. Tehát az a lényeg, hogy nagyon sokat kirándultunk a Bakonyba, és vezettem is erről ilyen kirándulás naplót is. Én úgy érzem, hogy így utólag is a gyerekek értékelik azt, hogy hát most már felnőttek, hogy nagyon erdélyi kirándulások, tehát szép dolgokat látunk. Szóval nagyjából így teltek a gimnáziumi évek. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ebben részt vettem, hogy az életem része lehetett, és akkor a Csanaki plébániára kerültem 2000. augusztus 5-én. Hát az is izgalmas volt, mert néhány bencés atyával Fatimába indultunk kerékpárral. És ugye ők el is mentek, én azért nem, mert a dispozíció miatt, hogy vissza kellett jönnöm, Marseille-ben fel kellett a vonatra ülni, és elindulni hazafelé. És úgy jött a vonat, hogy Strasbourg felé, és onnan Budapest. És az első vonal még nem volt gond, ugye mondanom sem kell, nem vagyok vonatcsaló. Ezt előzetesen mondom, mert Strasbourg után jött a kalauz, és nem tudom, a Trianon miatt, vagy mi miatt, de úgy vettem észre, hogy nem nagyon szimpatizál a magyarokkal, és akkor fogta, és nézte a jegyem, és utána elment. Elment a jegyemmel. És akkor, ja nem, bocsánat, ez a Marseille-től Strasbourgig való úton volt még, elvette, és ugye én nem tudtam, mit akar tőle. És próbáltam megkeresni, és mondja, hogy ez nem szabályos. Mondom, te jó Isten. Hogy ezzel gyanúsít, hogy én, ha, bocsánat, hogy ezt feltétezem, de gondolom, voltak ott magyarok, akik hát így utaztak. Mert miért gondolta volna, hogy én nem PC-zett ki, remélem, hogy most én vagyok a csaló. Tehát gondolom, volt precedens, lényeg az, ezt mondta, és akkor mondom, te jó Isten. Hát pénzem az annyi volt, hogy egy, nem tudom, egy hólát vegyek, vagy nem tudom. Hogy megyek haza Budapestre, és azért indultam, megszakítva a kerékpártúrát, hogy a diszpozíciós időre hazaérjük misézni, szombaton, este. És akkor ott Strasbourgon megálltunk, oda mentem a kalauzhoz, mondom, adja vissza a jegyet, mert nekem misézni kell. És akkor úgy látom, ez megenyhítette. És nem örömmel, de aztán visszaadta, és akkor hazakerültem. Na lényeg az, hogy szombaton este, augusztus 5-én ott voltam, és első misét bemutattam Csanakon, és azóta 23. éve vagyok, és most már kezdem hamarosan 24. évet. Ugyanazt mondhatom, mint a gimnázium évekről, hogy nagyon hálás vagyok az Asztrid főapátúrnak, hogy oda helyezett Ménfőcsanakra. Van ennek nehézsége, ezzel kezdem, hogy ez egy picit remete élet, és ebből voltak, meg talán vannak is olyan típusú rendi konfliktusok, nem kimondott, de ugye a bent élő szerzetesek meg a lelkipásztorok között nyilván az itteni közösség igénye lenne, hogy minél többet itt legyünk, lelkipásztorok. A kintiek meg azt szeretnék, hogyha minél többet ott lennénk. Na most ez egy elég feszítő prés. Nem lehet ennek eleget tenni, ezt megmondom. Én átgondoltam nagyon sokszor, hogy mit csináljak. Így tudom megoldani, hogy ünnepeken, meg ha van összetartás, amikor csak lehet, próbálok itt lenni, de ott a plébánián ugye máskor van az iskolai hitoktatás, tehát itt nyilván, hogyha szünet van a gimnáziumban, a közösségi programok az olyan időszakra esnek, de nekünk akkor munkaidő van. Szóval nem megyek ebbe bele. Ez a nehezebb része, meg az is egy kicsit nehéz, hogy egyedül van az ember. Tehát, hogy a döntéseket magának kell meghozni, és azért vannak kacifántos dolgok, meg olyan dolgok, ahol az ember szívesen nem is az, hogy tanácsot kérne, de megosztaná valakivel. Hát úgy, mint otthon a csárnó, hogy átbeszél. Na most a lelkipásztori életben nyilván én a hívekkel, a plébánia bensőgyeit nem tárgyalhatom meg, mert nem rájuk, az a rész nem rájuk tartozik. Másrészt meg kivel beszél, meg olyannak kellene lenni, aki kint van és megérti azokat a nehéz problémákat. De viszont ennek a pozitív oldala, hogy megedződik az ember. Tehát hozzá kell szokni, hogy döntéseket kell hozni és belevágni. Plébániai felújítások, munkák, ezek nem, ugye nagy összegekről van szó, nem elemzem a magyar építőipart, hogy fél az ember, hogy becsapják meg. Szóval nyilván a testvérek tudják, hogy hogyan bonyolódik ez az egész. Tehát ez a nehézség is, hogy a közösséggel jobban tartsam a kapcsolatot, de hát ez a diszpozíció. Szóval aki kint van a plébánián, tudja, hogy itt nem jó akaratról van szó, hogy valaki direkt távol marad a közösségtől, hanem egész egyszerűen kényszer helyzetek. Na most a másik plébánián, tehát előtte, még elmondok a gondviselésről egy nagyon szép történetet. Botond atya volt előttem, és ő egy évig betegeskedett, és komoly betegségei voltak, tehát egy évig kellett helyettesíteni. És abban az évben eső húsvétkor a Győri házban köröztek egy papírt, hogy kimenne szívesen Csanakra a húsvéti szentháromnapra jelentkeztem. Nem gondoltam, hogy utána még 23 év ott leszek. Szóval nagyon, nagyon érdekes, komolyan. És akkor kijöttem, elvégeztem szépen a Szent Három napot, és egy pár hónap eltelt, és akkor mondták, hogy Csanaki Pléven. Jó kis bevezető volt, nem sejtettem, de tényleg, hogy most nem akarom így tréfa felelvéni, de szóval a gondviselésnek olyan hihetetlen útjai vannak, és akkor 2003. szeptemberében, tehát most a másik plében, és most már 20 éve ott vagyok, Kismegyeren, ott Balázs atya volt, a szeme tönkrement, és Trabantot vezetett. Hát én is néha tapasztaltam, jöttem Panolmára, ő meg gondolom ment misézni, szóval nem volt egy életbiztosítás a végén, mert nem láttam, hogy mereven nézi az utat, tehát főapátú nagyon bölcsen mondta neki, hogy nem vezetett, és nyilván ellátni Kismegyet, az csak úgy lehet, ha utazik autóval, tehát ott nincs plébánia, nem volt plébánia is. A lényeg az, hogy ezt a plébániát is, illetve bocsánat, lelkészséget átvettem, és ott megbízott lelkész vagyok, ez egy egyházi státusz, tehát nem plébánia van, hanem lelkészség. És ott volt egy kápolna fent, ma is áll, egy történelmi kápolna, van erről egy metszet, amely azt bizonyítja, hogy a 1809-es napóleoni csata idején az a kápolna már állt. Előtte meg mondják a történészek, hogy ott volt egy földvár is. Tehát, hogy ez egy komoly történelmi magaslat, mert magaslaton van a kápolna, lehet látni az autópályáról a kis kápolnát, ha valaki Győr mellett utazik el, akkor érdemes itt a Veszprémi lejárónál felnézni, ott lehet látni, és akkor utána építettünk egy templomot, a titulusa Isteni Irgalmasság, és most felfedtem, hogy a téma az miért ez volt az Isteni Irgalmasság, mert nagyon közel áll hozzám a gondolat, és hát megint nagyon a kegyelemnek idézőjelben a banalitásával, mert mindig a kegyelem olyan köznapian lép be az életünkbe. Hát a templom építés, lehet, hogy ez hihetetlen, de az úgy kezdődött, hogy fent voltunk a kis kápolnában, 50 férőhelyes az. És hát jöttek az emberek, az régen ilyen gazdasági területe volt a rendnek. Tehát élt ott 10 család, és ott egy nagyon érdekes konstrukció volt, közösségi konyha volt, tehát ilyen. Szóval volt 10-15 lakó az, akik ellátták a gazdaságot, és volt egy tér, a régi plébánia, illetve az eredetileg ilyen elkülönítő, nem kórház, hanem ilyen elkülönítő épület volt, hogy aki beteg volt, az oda ment, de később az plébániaként funkcionált, Ciprián atya lakott ott a szüleivel. Lényeg az, hogy nagyon érdekes volt egy tér, és ott egy ilyen közös üst volt, tehát nem konyha, de ilyen közös főzési lehetőség. Ennek érdemes lenne egy néprajzi úton utána nézni, hogy voltak ezek a dolgok. Na, a lényeg az, hogy ha valaki ma elmegy Kismegyerre, ez el se tudja képzelni, mert ez most egy elegáns részévé kezd válni Győrnek, tehát ilyen zöldövezeti rész, tehát lakóházak. Tehát magyarul a lakosság nagyon megnövekedett. Lényeg az, hogy miséztem a kis kápolnában, bejött két fiatal lány, már alig fértek be, az egyik hangosan vagy félhangosan megszólalt, na menjünk. Mert nem úgy érezték, hogy már nincs levegő, nem férnek. És tulajdonképpen furcsa módon bennem ez volt az első ilyen lökés, hogy hát itt van mit kell csinálni. Mert hát itt jönnének templomba az emberek, házasságkötésre régen használták ezt a templomot, ez így egyébként egy temetési kápolna volt igazából. Használták, de akkor, amikor a régi rendszerben inkább olyan diszkréten kötöttek házasságot, tehát az egy ilyen félig meddig menedék kápolna volt, hogy egyházi házasság, de azért olyan szép csöndben, nem a világ szem előtt. De én meggondoltam, hogy mondjuk ezek a fiatalok, akik mondják, hogy na menjünk, hogy itt nem fognak esküdni ilyen körülmények között, az biztos. És akkor közben már az én, tehát a Balázs atya, elindítottak egy alapítványt, templomépítő alapítványt, és meg is volt a hely, ahol akarták építeni a templomot, mégpedig ott a napóleoni emlék mű környéken. Ott van egy ilyen, úgy hívják, szoborrét. Ahogy átmegyünk a kis sorompónál, ahogy jövünk Veszprém felül, Győrbe, majdnem belépünk, ott van ez a szoborrét, de az egy vizenyős terület. Csak zárójelbe teszem hozzá, a Pándzsa partján már 4 nagy társasház épült, azon a helyen, ahol annak idején műszaki dokumentumok azt mondták, hogy a belvíz miatt nem lehet építkezni. Úgyhogy én arra járok, úgyhogy mondom, változtak az idők, most már lehet, hogy ott a víz hogy fog jelentkezni, vagy nem, ez más kérdés. De az a templom nem is indult el, de volt egy vázlatterv, amit nekem később az Asztrid főapád úr ideadott, és akkor a temető alatti részen, tehát a lakossági övezetben, a családi házak vonalában, hát próbáltuk ezt a templomot megépíteni, volt egy pályázat, és annak a végén valaki nyert, de végül nem ő építette meg, mert nem volt. Szóval az a terv úgy nézett, hogy jó, de mégsem. Lényeg az, hogy Balázs Mihály lett aztán a templom tervező, én egy kitűnő építésznek tartom Balázs Mihályt, ő budapesti építész, és egy nagyon egyszerű templom, de nagyon szép és komoly építészeti háttérre felépített templomot építettünk, az Isteni Irgalmasság templomot. 2 momentumot hagyd mondjak el, ilyen kegyelmi momentumot. Visszatérve a diákokra, az egyik diákomnak a nagymamája, ugye hát nullával indultunk anyagilag. Nulla, mert a pályázatra elment 2 millió forint, és akkor visszaestünk a nullára. És ja, még a diákok előtt volt ott egy néni, egyedülálló volt, nagyon templomos, és már akkor konkrét módon szó volt a templomról, hogy épülne, és elhívott, és azt mondta, ha meghalok, a házamat az egyházközségre hagyom. Én magam imádkoztam, mondom, Istenem, köszönöm, hogy mellettem állsz, meg a közösségünk mellett. Meghalt a néni, és aztán szóltak, hogy megvan a végrendelet, de nem írta alá. Ja. És akkor örültem, hogy hát Istenem, akkor hogy lesz ez a templom? Na, beleértem magam, hogy milyen jó, hogy én. Na, de aztán ennek a diákomnak a nagymamája felhív egyszer, ezt csak arra mondom, hogy milyen dolgok történtek. Felhívott, és mondja, hogy szeretne velem találkozni. Hát nem gondoltam semmire, mert hát számtalan ilyen eset van, hogy lelki beszélgetés. És akkor Szent Imre templomnál ott a kocsival várt, tehát akkor már egy kicsit olyan kriminalisztikus helyzet volt, mert mondta, hogy üljek be a kocsiba, mondom, hogy Isten, elrabol, vagy mi lesz? És akkor nem, nagyon aranyos és nagyon jó lelkű asszony is kérdezte, hogy mennyi pénzünk van a templommal kapcsolatban. Hát mondtam, hogy nem sok, mert pályázat, stb. És kérdezte, hogy mennyi. Mondtam neki, X összegünk van most. Azt mondja, hát akkor itt van még 1 millió. És a kezembe adott. Hát életemben még máskor nem adtak 1 milliót a kezembe. És akkor úgy, akkor láttam, hogy nem egészen úgy van, ahogy én gondolom, hogy valamit remélek, az elúszik. A másik meg fogalmam sincs is. Szóval, amit a templom építés során átéltünk, az szól, csak azt mondhatom, hogy kezdve ott, hogy ugye voltak itt ez a jelzálog válság, meg minden, és előtte 3/4 évvel kezdtük a templomot. Ha később kezdjük, ebből nem is adott volna engedélyt a főapát úr joggal, mert egy válságos gazdasági helyzet alakult ki. Utána a pandémia, meg az áremelkedés. Tehát a templom utólag azt merem mondani, akkor épült fel, amikor felépületett. 1/2 év múlva már nem tudtuk volna elkezdeni. És hát voltak megállások, volt, hogy 1 évig álltunk, mert nem volt pénz, de legalább kiszáradtak a falak. Ezt is megtanultam, hogy kiszáradtak a falak, és amit ezzel kapcsolatban nem akarom ezzel elhúzni az időt, de a Jóistennek nagyon köszönöm, hogy egy kitűnő mérnököt adott mellém, ráadásul egy nagyon szerint, tehát nem anyagias ember, aki végig mellettem volt, és a műszaki részt ellenőrizte, mert én utólag látom, akkor is úgy sejtette az ember, de utólag látom, hogy itt akkor át lehet bukni. Tehát, hogy rászedik az embert, és silánőnöget építenek, hogy műszakilag nem jól, hiába van a rajz. Hát én nem tudok úgy rajzolt, nem tudom, nem vagyok műszaki ellenőr. És az a mérnök, és képzeljék, a testvérek, volt egy, és ez nagyon megint tanúságos, a szentély fal ilyen félig eltolt téglából áll. Tehát úgy, hogy nem sík felület, hanem ilyen kihúzott, és ilyen bordázott. Nagyon szép felület, hát már azt feltűnt nekem, hogy jött egy kőműves brigád, és nem nagyon bírt vele. Szóval nem csak rakni kellett a téglát, hanem elhúzva. Nem túl bonyolult feladat, de nem voltak hozzászokva, el kellett bocsájtani azt a brigádot. Aztán jött egy másik, és aztán ez a mérnök egyszer fel volt állványozva, és felhívott, de a hangjából már éreztem, hogy tehát a traumától meg akar kimenni, tehát adagolt a dolgokat, és mondta, hogy van egy kis probléma ezzel a szentélyfallal. Én akkor sejtettem, hogy jöjjék, mentem, és volt benne egy S, tehát hogy elhúzták a falat, és utána észrevették, és visszahúzták. Na most azt, én nem vagyok ilyen műszakember, de azt lehet tudni, hogy ez, ha főleg a szentélyfal, ami nem egy sarok esetleg, vagy egy búvórész, hát az egy elviselhetetlen dolog optikailag. Hát az kibírhatatlan, hogy hajlik a fal. Hát nem sokat, de az a szemnek, meg egyáltalán. És azt hiszem az életem egyik legnehezebb döntése volt, de ugyanakkor az Úristennek egy végtelen mély tanítása, mert körülbelül egy hétig töprengtem, de az nehéz egy hét volt, hogy mit csináljuk. Tudnélik, a pénz már benne volt. Az nem az én pénzem, az egyház községé. És tudtam, hogy ennek van egy lélektani oldala, hogy mondom, hogy kedves hívek, segítsetek, és utána leromboljuk. És azt mondják, ezt a papot segíteni, aki nem tudja, hogy mit csinál, mert kívülről így ítélik, meg tegnap mondtuk, ugye, van egy felszín. Ők nem látják a problémát, nem is lehet azt taglalni. Na, a lényeg az, hogy meghoztam a döntést, hogy vissza kell bontani. És akkor tanultam meg, és ebből soha nem szabad engedni, hogy ami rossz, azzal barátságba lépni nem szabad. Akkor sem, ha utána meghúzolják az embert. És ez az építkezés tanított meg, hogy a bűnnel szóba állni nem lehet, a rosszal, most így mondom. És visszabontottuk, és persze hívtunk rögtön, ennek megvan a maga módja, hívtunk egy olyan, mert erre ki vannak nevezve építészek, akinek joga van elbírálni egy ilyen műszaki problémát, nincsenek túl sokan az országban, tehát fel van sorolva 15 ember, és azok közül egyet hívtunk. Ő felvette egy nagyon részletes jegyzőkönyvet, centimként, hogy mi volt történt. Próbálta a kivételező küzdeni, ugye neki is a pénz itt. És aztán, hála Istennek, nulla szaldó van, tehát nem szórtam el az egyház pénzét. És aztán egy jogász barátom mondta, hogy köszönjen meg a jó Istennek, mert ma Magyarországon, tehát olyat, hogy null szaldóval egy ilyet megúszni, azt mondja, hogy ez szolgálatlan, mert a bíróságtól sem tudom visszakövetni. Hiába követelném, ők mondják, hogy indítsa a polgári pertőt, nem tudom mit. Szóval ilyennek is voltak, tehát nagyon nehéz pillanatok, de felépült a templom, és 2011. szeptember 25-én, Szentírás vasárnapján, akkor, ugye most már nem ekkor van az Isten igen vasárnapja, akkor szentelte fel Asztrid főapát úr, ha jól emlékszem, Erréd atya, ugye te is ott voltál a szentelésen.
Erdélyben voltam.
Vagy Erdélyben?
Én ott voltam a szentelésen.
Ott egyszerűen?
Igen, na. Csak azóta nem találom a templomot.
Hát, azt szeretném mondani, hogy meg... Szóval én beszéltem a bontás, nem bontottuk el. Megvan a templom, ráadásul elég magas, 15 méter, és Szőlős utca 21, tessék megnézni a térképen, meg a GPS-en. Na, még azt szeretném...
Na, kimentem győrbe, két busz is ment, és
Be kell jönni a Sági útra, tehát a Kismegyeri, ott, ahol a Ford Service van. Tessék el. Hogy?
Pont kapcsolódik is, hogy ezt így befartam, hogy itt a kérdezőt.
Tornya? Nem, két ok miatt. Az egyik, ez nagyon kevés ember tudja, hogy szóval, tehát nekünk a templom 90%-ban, ha azt mondjuk templom, mi van előttünk képben a barokk templom, aminek 30-35 méteres tornya van, tehát akár egy falusi barokk templom, vagy falusi esetben, például a Csanaki ilyen, vagy pedig mondjuk egy bencés templom, egy elegánsabb, vagy a nagyszombati bármely, vagy az egyetemi templom, ezek kiemelt szép emlékek. Szóval, ha megkérdeznénk 100 hívő ember templom, ő azt mondaná, egy templomhajó és a torony. De, ha utána nézünk, akkor a templom építészetben volt egy olyan áramlat, amikor nem épültek tornyok, például a ciszterci templomokon soha nem volt torony, ha van, mondjuk Zircen, az későbbi barokk kiegészítés, ez az egyik, de Magyarországon is, például Felső Dörgicsén van egy templomrom, és ott is lehet látni. Ennek a templomnak egyébként van tornya, a nyugati homlokzaton, ha oldalról nézzük a templomot, van egy kis kiemelkedés, de nem a hagyományos. De jön a másik szempont, ami én ezért is nagyon tisztelem Balázs Mihály építész urat, tudnélik, meg is beszéltük, mert végig konzultáltunk. Egy olyan becsületes ember volt, hogy nem azt mondta, hogy én vagyok az építész, és szóval nem önmegvalósító módon állt hozzá a kérdéshez. Átbeszéltünk minden, többek között ezt is, és a következőt mondta, és ez is nagy tanúság, hogy a múltat, a múlt emlékeit, hagyományait nem lehet eltörölni. Most hogyan van ez? Ha építünk egy 30 méteres tornyot, az triumfál nyilvánvalóan, tehát eltünteti a káponát. Nem fizikailag, de lelkileg, igen. És ha most valaki megnézi, és ezt nagyon tanácsolom, mondjuk a szoborrét távolságából a mi templomunknak a felső szintje, vízszintes szintje, az pontosan, merem mondani, centire igazodik a kis kápolna torony kezdete szintjéhez. Tehát nekem van olyan képem, ezt lefotóztam számtalanszor távlatból, hogy úgy néz ki, mintha az új templomnak a kis kápolna lenne a tornya. Ezt egy nagyon zseniális építészi megoldásnak tartom, és lelkileg is ezt a hozzáállást, hogy nem taroljuk le a múltat. Én látom Csanakon például, aki mellettem lakott, egy eléggé elhagyatott ember, egyedül volt, régi házban, mindegy, meghalt, eladták a telket, jött a buldózer, és egy nap alatt eltakarította a házat. Tehát ha én nem érkezem korábban, akkor azt se tudom, hogy ott kilakott, vagy mi volt. Tehát nem ez volt a szemlélet, hanem megőrizve a régi kápolna méltóságát, és ugyanakkor az újat szépen beleillesztette a távlatba. Na, én nagyon érzékeny, jó megoldásnak tartom ezt. Van tornya, de ez egy ilyen, úgy hívják ezt, ha jól tudom, hogy homlokzatból kinövő torony, de ez egy sík, tehát nem a hagyományos, de ezen túlmenően a kápolnában, hát ilyen értemben harmonizál. A titulus, ahogy említettem, Isten irgalmasság, és tudatosan történt ez, tudnélik, ahogy említettem, 2002-ben Krakkónak az egyik városnegyedében, úgy hívják ezt, hogy Vagyevniki, ott van az Isten irgalmasság bazilikája, nem tudom, voltak-e ott a testvérek, gyönyörű, egy új ilyen bárkaszerű, szép modern bazilika, és mögötte van a Faustina nővéreinek a régi temploma, és ott a pápa a szentelési beszédében azt mondta, hogy ez a templom, ez a szentély, mert a lengyelek így hívják szantuárium, ez a szentély olyan legyen, mint egy fákjának a tüze, ahonnan más fákják tovább viszik ezt a tüzet. Tehát, ha megnézzük az időpontot 2002 és 2011, Tehát mi tudatosan építettük. A titulus kiválasztása az végül is én döntöttem el, tehát azt, mert érzékeltem, hogy nem lehet ezt, szóval itt valakinek dönteni kell, mert ha leülünk 10, akkor 10, Szent István, mind jó. Tehát itt éreztem, hogy ebben is, hát nem is a kockázatot, de ennek a felelősségét fel kell vállalni. És így nem mindenki, és ezt is őszintén meg kell mondani, a papok közül is azt voltak, akiktől elszóltam, hogy nagyon elvont. Csak én úgy érzem, hogy amiről beszéltünk is az elmékedések során, hát ha valami ma aktuális, akkor az Isten irgalmassága ennek a világnak. És örülök, hogy így a lengyelekkel komoly kapcsolatunk van, mert minden 10 éves évfordulóra szoktunk menni zarándoklatra. Voltunk a 10 éves évfordulón, és most a 20 éves 2022-ben, tehát tavaly voltunk Krakkóban, és ott a krakkói érsek úr celebrálta a szentmisét, voltak ott horvátok, akik szintén erre a jubileumra jöttek meg magyarok. Szóval nagyon bensőséges szép mise volt, és szeretnénk ezt a tradíciót folytatni. És ugye 17-én volt ott a szentelés, 2002. augusztus 17-én, és nekünk ez egy saját magunk által választott szentségimádási napunk is Megyeren. Tehát folyamatosan tartjuk a szentségimádás lelki kapcsolatot szeretnénk tartani ezzel a krakkói bazilikával. Hát így van ez a templom építés. Szerintem nem akarok elfogult lenni, de nagyon szép, egyszerű templom. És ami még érdekes, hogy nyers téglából van. Ez is olyan gondviselésszerű. Ettől is nagyon féltem, hogy nehogy monoton legyen, mert egy monoton helyen nem lehet misézni. Egyszer igen, de évszázadokig, mert ennek a templomnak az zavaró is. És fertő szép lakon akkor még állt a téglagyár. És elmentem oda, általában mindenhova elmentem, személyesen szétnézés. Ott még félig kézzel készítették a téglát, tehát nem ezek a sor téglák. Nem lesz volna, akarom ezt, de az még kézzel kézbe fogták, és onnan vettünk 105 ezer darab téglát, 21 kamion, utánfutós kamion, 105 ezer darab, hihetetlen, 65-ös falak vannak, de a tégla az nem csak burkoló díszfelület, tehát az a fal. És ha bejön valaki a templomba, látja a teremtett világ színességét, mert két egyforma tégla nincs. Van, ami egy kicsit el van feketedve a kiégetés, és amitől én féltem nagyon, nehogy monoton legyen, mert hatalmas falfelület, 15 méter magas, az nagyon rossz lett, az a jó Istenettől olyan értelemben megmentett, hogy egy végtelen színes felület, és ez is annyira tanított engem, hogy ilyen a világ, így vagyunk, itt a lelki gyakorlatozók is. Ahány ember, annyiféle, de, ezt mondja egy Szent Pál, az egy épületben, az egy testben mindenkinek helye van. És fontos helye. A másik, amire szintén tanította a templom, és ezt is a testvérek figyelmébe ajánlom, hogy van Velemiren egy pici kápolna, a fémtemplom. És hát nem akarok nagyzolni, és nem is tudom, hogy a tervező ezt felmérhette, vagy az Isten ajándéka, de a mi templomunk is tulajdonképpen a fémtemplomává vál. Ilyen időben nem is kell lámpát, műfényt kapcsolni, felkapcsolni, de ugyanakkor nincs külső világosság, mert az nem jó, egy templomban külső fény van, de az se jó, a sötét. De nem is ez a lényeg, hanem amikor lemenőben a nap, jön be a fény, hatalmas üvegablak van ezen a nyugati szárnyon, és az árnyék erre a szentély falra kivetül. Tehát amikor elrepül egy madár, annak lehet látni az árnyékát. Meg ahogy a fák levelei a szél mozgatja, és ott a szentélyben az árnyék. Tehát egy élő a fény által egy nagyon élő templom, és ezzel kapcsolatban jöttem rá azzal is, arra is, hogy vannak műfényben kitűnő mai megoldások, elkésben gyönyörű, jó világítás, de mint a természetes fény, az egy akkora ajándéka Istennek, és van egy hét, amikor átállunk, tehát óraátállítás, egy hét, van egy Mária szobrunk, és akkor az oldalablakról a Mária szobrot telibe kapja a napfény. Hát így, ha papi élményeket szeretnék mondani a testvéreknek, az az egy hét, az olyan nekem, hogy a papi életemnek a legszebb pillanatai. Mert úgy világítja meg a Mária szobrot, ahogy egyébként nem lehet látni, és például az oldalfalon is megjelenik a surlófény. Ezt közben tanultam meg, ezt a szakkifejezést. Nézem a falat, az egy homogén felület. És ha oldalról jön a napfény, akkor a szemcséket látni a téglán. Ez a surlófény. És tessenek elképzelni, így vagyunk mi emberek. Tehát látjuk egymást, stb. De hogyha az Istennek a fénye egy baráti kapcsolatban, vagy egy őszinte testvéri kapcsolatban megvilágít bennünket, akkor a lelkünk surló fénye megmutatja, hogy hogy vagyunk. Mert azon kívül csak, nem is csak a felszín, de a nagy vonalban látjuk magunkat és a másik embert. Szóval ilyeneket lehetett megtanulni így az építkezés során. És ezzel a témával kapcsolatban az utolsó ilyen kegyelmi történés a Mária szobornak az esete. Hadd mondjam el. Kutattam Mária szobor után. Azt is őszintén megmondom, olyan Mária szobrot, amit én mondunk, hogy gics. Szóval, ami túl, nem akarom lerontani az egyszerű vonalú Mária szobrok értékét, mert annak is van, amit régen például a búcsúban árultak, ilyen kerámiak is már, azok nagyon szépek, vagy Lourdesban, vagy ezek szépek, de úgy gondoltam, egy templomból évszázadokig ott lesz a Mária szobor, tehát kellene valami nemes, szép szobor. És mind másfél évig kutattam. És nem. Mondták, hogy vagy templomban van, ott a plébános nyilván nem fogja nekünk adni, vagy múzeumban, onnan meg nyilván nem adják. És volt Győrben, ma Sopron Bánfalvánban egy nagyon művelt, művészettörténet szakot is végzett pap, német Attilának hívják, Attila atya. Ő Szabadhegyen volt plébános, de akkor, amire épült ez a templom, már Sopron Bánfalván volt, egyszer csak csörög a telefon, mondja, hogy neki lenne egy Mária szobra, hogy elfogadnám-e a templomba. De én azt nem láttam. Hát, mondtam, Attila atya, elmegyek, megnézzük, mert nem tudtam, milyen szobor. Szóval, és egy 1750-es barokk Mária szobor, de restaurálva, mert ő egy művészettől minden dolgát restauráltatta, valamelyik padlásról szedte össze ezt a szobrot annak idején, és azt mondja, ő ezt felajánlaná, mert megmondotta, hogy ő itt a szobájában csak egymaga nézegeti, de jobb lenne, ha hívek nézegetnék többen. És akkor jött velem egy minisztráns, becsomagoltuk Szűz Máriát, mondtam, ide figyelj, ha ennek baja lesz, akkor én elsüllyedek magamtól, de te is vigyázz, mert ezt nem írjuk túl. Úgy hoztuk haza Szűz Máriát Sopronból, hogy én azt hiszem, mintha egy autó tudna Lábújhegyen menni, akkor úgy. Na, és akkor, de ez nem sokkal a szentelés előtt volt. Nagyon érdekes, és még ezt el kell, hogy mondjam, az erekjét. Szent II. János Pál vérerekéje van az oltárban. Én nekem ugye kezdettől fogva ez a kötődés a lengyel pápa felé, ez megvan. A harang is az egyik II. János Pál pápa harangja, másik Szent Benedeki. És próbáltunk erekét. A főapát úr az illetékes, nem én. Ő írta a Dzsivis bíboros úrnak, hogy lenne. De jött a válasz, nagyon szívesen, de még nem volt meg a boldoggalvatás. Tehát, hogy van erre egyházi szabály, hogy addig ilyenfajta tiszteletre nem adhatnak gyerekét, és ez így is van. És nem sokkal a szentelés előtt, amikor Habsburg Ottónak a szívét ide Pannonhalmára eltemették, azért tudom, mert akkor érkezett meg Pannonhalmára egy viszonylag gyűrött borítékban, ez az ereke a hitelesítő levéllel, és a főapát úr felhívott, hogy kaptunk valamit Rómából. Hát én fogalmam sem volt, szóval nem mertem, nem is gondoltam erre, mert bennem azért, hogy nem, nincs ereke, sőt már komoly fejtörést okozott, hogy legyen, hogy a régi, mert Pannonhalmán vannak azért erekék, régi dolgok, hogy esetleg abból válaszunk. Lényeg az, hogy akkor jött meg. Szóval ez is olyan nagyon kegyelmi dolog volt is. Szóval nagyon örülök. Szóval ilyeneken tapasztalom meg, hogy az Úristen egy ilyen templomépítésnél mennyire ott van a hívekkel, a pappal. És a harang ugye is nagyon érdekes volt, mert elmentem Veresegyházára. És ugye ott van Magyarországon most egy fő harangöntő mester, vittem a rajzot, kezdte azzal, hogy nem jó, mert behallatszik a templomba. Hát én nyeltem egyet, mondom, így tervezte meg a tervező, engem nem zavar, ha bent is hallom a harangot, de jó. Azt mondtam neki, hogy egy kívánalmam lenne, hogy a Szentatyának, szóval, hogy egy dombor nyomat legyen a harangon, tehát és a felirat, stb. Azt mondja, hogy csináltasson meg a fafaragást, de ő nem tudja garantálni, hogy az úgy jó lesz. Hát én úgy elbizonytalanodtam, kérdeztem, hogy mikorra lenne meg. Azt mondja, ő azt se tudja, mert most nem tudom, beteg a munkatár. Tehát olyan, valahogy nem. És akkor tudtam meg Lukács atyától, aki Pannonhalmára, Semisőből, ez Lengyelország keleti híres történelmi városa, az ukrán határtól nem messze van, hogy Pannonhalma onnan már vett harangot, és hogy ott van egy család, Felcsinszki nevezetű család. És akkor Lukács atyával együtt mentünk ki, mert Pannonhalmára akkor hoztak egy nagy harangot, és bementünk a harangöntőhöz, félve mondtam, hogy hát szeretnék egy pápáról, láttam az arcán, hogy nincs meglepetés, mondja, jöjjön velem. Elvitt egy nagy hangár, ilyen terem, tele haranggal, azt mondja, válasszon. Mert ott volt 25 féle szentatya ábrázolás, hogy melyiket a... Hát mondom, itt helyben vagyok. És akkor megbeszéltük, hogy melyik kerül rá, a nagyobb harang lett ez, szemben a másik, és aztán hát a hazaszállítás, én már otthon terveztem rajzokkal, súlyra, hogy utánfutóval, hogy kit kérjek meg, hogy hozzuk haza. Azért az egy hosszú út, ott van egy bencés apácsa, a kolostort meg kell aludni, mert ugye Kassán túl még fel kell Szlovákián keresztül menni, túl a Lengyelország felé. Lényeg az, jön egy telefon ezektől a lengyelektől, hogy beleegyeznék-e, ha ilyen DHL, vagy hogy hívják ezt a sárga szállító szolgálatot, hogy azzal elküldenék. Hát mondom, rendben van, beleegyezem, szíveskedjenek megint, hogy mennyibe kerül. Nem jön az e-mail semmi, hát gondoltam, várni kell egy kicsit. Erre Pannonhalmáról felhívnak, hogy itt a harang. Mondom, te jó Isten, ezek ide küldték, azt se tudom mennyi, és 150 dollár volt, ami abban az időben körülbelül olyan költség volt, mint a sütőről mészkövet egy magyar szállítóval hozatnék egy teherautóval. Tehát olyan minimális költség. És ugye a kamionon csak annyit kellett megfizetni, egy raklapot, amin a két harang, tehát nem az egész kamion. De bennem megállt a szív arra pillanatra, hogy itt a harang. Jó, jön a számla, hogy fizetek, stb. De nem volt ilyen költség, és akkor szépen hát a harang is van. Hát ennyit, úgy belemélyedtem ebből, a testvérek látják, hogy a szívemhez jött ez a templom, és bevallom, nagy kegyelemnek tartom, hogy oda kerültem, mert mondom, már tervbe volt élet, tehát nem én találtam ki, és hogy ott lehettem egy templom építésnél, hát nem tudom, az Úristennek egy nagyon nagy kegyelme. Nem az, nehogy félreértsék, nem az eredmény miatt, hogy most nem tudom, egy pap azt mondja, hogy az én időmben épült egy templom. Tehát, hogy 7 évig éjjel-nappal ezzel kelt az ember, és ott annyi órát eltöltöttem, attól féltem a csanakiak, az nyakam kitekerik, hogy ott vagyok mindig, de ott kellett az első kapavágástól lennem, és lefotóztam az egész folyamatot, ami van 1500 kép, hogy hogy épült fel a templom, és fent voltak a 15 méteres falak, az ácsok dolgoztak, ilyen nagy főtartókat tettek be, de már készen, ilyen ragasztott, kosztoldott fenyőanyagból. Lényeg az, hogy felmentem, ott voltak ugye pallók, és kérdeztem, hogy hogy lehetne oda menni. Már, és azt mondja, jöjjön, mi is jöttünk. Már mint a falon, 15 méter, ahogy már mondom, ne vacakoljon. Nem mentem oda, csak lefényképeztem őket, az ácsokat. De szóval szép, nagyon szép folyamat volt ez. Hát szerintem már megint átléptem az időt.
Nagyon jó. Hát kérdezzük, hogyha hol van még egyszer te kismegye.
Tehát ez a kismegye.
Mi teszélyek?
Jó, igen, csak azt akarom mondani. Tehát úgy tessék elkezdeni, hogy van egy városmag, Győr, és mondjuk egy 5 kilométeres sugarú kört kell gondolatban húzni, és az egyik ilyen sugár végpontján van Ménfőcsanak, Győrhöz tartozó, és akkor folytatjuk ezt a kör, és körülbelül megint 5-6 kilométerre van a városközponttól ez a kismegyer, ez a Balatoni út mentén, tehát ha valaki Balatonra megy és kimegy Győrből, van egy utolsó körforgalmat, van egy Ford ilyen autókereskedés, és balra ez a kismegyeri rész. Tehát az útról látni ezt az új templomot. Tehát így gyakorlatilag ez Győr vonza, Győr közigazgatása, Győrhöz tartozunk, mind a kettő egyházmegye szempontjából valamon
azt tenni.
A templom, hát ha kinyitom, mert szóval még összefoglalva szeretném mondani, hogy úgy szoktam néha bemutatkozni, hogy plébános és fűtő a téli idényben, szoktam fával fűteni, meg plébános és gondok, mert szóval van mikor, tehát a segítőim, sekresség, ők dolgozó emberek. Tehát ha délután át kell menni, nem mondhatom, hogy jöjjön a munkaidő, tehát én nyitom a templomot, de bármikor, ha valaki bejelentkezik csanakot, szeretnék megnézni, ha nincs akkor keresztelő vagy ütközés, átmegyek, kinyitom, mert szoktak jönni egyetemisták, építészek, meg másfajta emberek is, tehát mindig van erre mód, hogy kinyitom, vagy zarándok csoport volt a múltkor, megálltok is, miséztek, tehát elérhető a templom, de úgy nem merjük nyitva tartani, megmondom úgy, ahol van. Ez az egyházban egy óriás, nálunk egy óriási konfliktus, mert például a lengyeleknek minden templom nyitva van, de az a baj, ha nyitva tartanánk, szóval elvisznek mindent. Bocsánat, hogy ezt mondom, de tehát nem mehet. Ott az a Mária szobor, amiről beszéltem, hát fogják, elviszik, az egy pótolhatatlan érték, tehát mise, kedd este 6-kor, szerda reggel 7-kor, szombaton reggel 7-kor, és a vasárnapi az 10 óra.
És mikor van az időszak, amikor ezt a Mária szobor megvilágítja?
Hát azt így dátum szerint nem tudom, hanem az óraátállításkor, vagy előtte, vagy az a hét.
Tavasz.
Igen, ez fontos. Tehát a tavasz. És de bármikor szóljanak, csak azt tessék, hogy ez a belépőkód, hogy a oblátus lelki gyakorlat. Hát úgy mondom, hogy akkor egyből rájövök, hogy...
Köszönöm. Annyit szeretnék kérdezni, hogy Győrből melyik autóbusz
ment? Hát azt hiszem 5-ös, 6-os. És onnan, ahol megáll a busz, onnan gyalog 3 perc.
Jó.
És ott bárkitől meg lehet kérdezni, hogy hol az új templom. Tehát azért azt tudja az emberek szívükön is. Na, én azt hiszem, hogy becsületes dolog lenne lezárni a lelki gyakorlatot. Szeretném megköszönni a testvéreknek, hogy úgy vettem észre, hogy jó szívvel vannak irányom, és nekem is nagy élmény volt, hogy itt lehettem, és egyrészt, hogy belemélyedhettem ebbe a témába. Köszönjük az Úristennek, hogy itt volt velünk, és ami biztatást tudnék adni magamnak is, hogy ne engedjük azt, hogy elméleti sikon, ahogy mondtuk, hogy tervezem a megtérést, a változást. Szóval ne engedjük. Menjünk vissza a plébániáinkra, legyünk aktívan, lélekkel, ott szeressük a szentmisét, vegyünk részt az egyházközségek életében. Ez lenne a leggyakorlat igazi értelme és igazi gyümölcse. Remélem, hogy egy hajszálnyit, hát ehhez hozzá tudtam tenni.
Köszönöm.
És Ferenc atya, egy lapot adunk át neked, ezen egy Szent Ferenc idézet van. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet figyelj, hogy sérelem van, oda megbocsátást. Ez egy legismertebb Ferenc ima, és ezt írjuk rá. Hálásan köszönjük az oblátusoknak megtartott lelki gyakorlatot. Szentlélek vezesse utaidon, hogy Jézus irgalmas szeretete éljen benned, és ezáltal sokakat mi atyánkhoz tudjál vezetni.
Nagyon köszönöm szépen, hogy
akkor is mesek következik. Nővéremmel egy csoporttal voltam El Greco kiállításon Budapesten, és láttam ott pólókat. Tudtam, hogy Ferenc atya nagyon szereti az El Greco képet. És ott vettem neki a legnagyobb méretet, remélem nem lesz kicsit, egy El Greco és angyalkát, és ezt a pólót is
köszönjük.
És a pápa látogatáson is voltam, ott pedig egy miseruhát kaptam, ez pedig a valamelyik plébániának szeretnénk átadni, nagyon egyszerű, köszönjük. De a pápa látogatás a Ferenc pápántól Ferenc pápa atyáig. És ez pedig az Árkádban egy bármit is, három hosszú meggondolás után bármit is.
Nagyon köszönöm, és akkor mindenkinek nagyon sok kegyelmet kívánok meg. Hát úgy szoktuk mondani, egészséget is, mert azért az hozzátartozik. Köszönöm szépen.
Még ebédet találkozunk.